Megjelenéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, Mózes második könyve 18. fejezetéből a 13-tól a 24-ig olvassuk az igét.
Mózes bírákat állítani fölé. Másnap Mózes leült, hogy bíráskodjék a nép között. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért ezt mondta. Miért így végzed a munkádat a nép között? Miért így bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia? Mózes ezt felelte az apósának. Mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Istent. Mert ha valamilyen ügyük van, hozzám jönnek, és én igazságot teszek emberek és embertársak között, és tudtuladom nekik az Isten rendelkezését és utasításait. Akkor ezt mondta Mózesnek az apósa. Nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan nehéz neked ez. Nem tudod egyedül elvégezni. Most azért hallgass a szavamra, tanácsot adok neked, és Isten veled lesz. Légy te a nép szószólója Istennél, és tegyék ügyeiket Isten elé. Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és utasításokra, és ismertesd meg velük az utat, amelyen járnunk kell, és hogy hogyan cselekedjenek. De szemlél ki a nép közül derék istenfelű férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket előjáróká 1150 vagy 10 ember fölött. Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek te elej, minden kisebb ügyekben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyítenek terheden, mert veled együtt hordozzák. Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg az egész nép is békességben mehet vissza a helyére.
Hallottuk az igét, életben elcsendesedve. Imádkozzunk.
Köszönöm neked, Uram, hogy házadban lehetek, hogy hálát adhatok az elmúlt hét örömeiért és nehézségeiért. Köszönöm, hogy az Úr napját nem egyedül ünneplem, mert adtál nekem közösséget, és benne barátokat, akik által tanítasz, nevelsz és fegyelmezel az élet dolgaiban. Köszönöm az igét, hogy tisztán hangzik, és hogy erőt és vigasztalást ad. Köszönöm, hogy adtál vezetőket közösségünknek, akik valóban akaratodat keresve élnek és szolgálnak a gyülekezetben. Kérlek, Uram, erősítsd meg családjainkat, bennük az összetartozást és a szeretetet. Kérlek, Uram, építsd, neveld tovább a te követésedben, szolgálatodban ezt a gyülekezetet és az ország többi gyülekezetét is. Kérlek, Uram, országunkért, adj felemelkedést, megújulást, mert sokszor úgy érezzük, elveszünk. Őrizd meg bennünk a reményt, hogy van még ebből a mélységből kiút. Adj mindnyájunknak olyan hitet és bölcsességet, ami megtart bennünket szilárdan melletted, és nem olvadunk be észrevétlen a világ dolgaiba, hanem tudjuk neved dicsőíteni és téged áldani. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, áldjon Isten tiszteletünket. Amen.
A 205. dicséret 9. és 10. versét énekeljük. Ó, te áldott szent lelk. Zsoltárok könyve, 6. fejezet, 7. versét. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül atyám fiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prochoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Szeretett testvérek, örülsz-e, amikor látod gyermeked növekedését? Örülsz-e, amikor látod unokád növekedését? Remélem, hogy igen. De ez egy kétélű dolog. Hiszen ha gyermek nem növekedik, ha centiben sem gyarapodik, bár az esztendők elmúlnak, akkor aggódni kezdünk, hogy csak nincs valami baj. Vagyis valóban örülünk, bár az arcokon ezt nem nagyon láttam az előbb, amikor a gyermekek vagy az unokák szépen növekednek, gyarapodnak. Azonban ez mivel jár? Komoly feszültségekkel és konfliktusokkal. Kinőtte a cipőt? Jó drága már a gyerekcipő is. Már meg kinőtte a ruhát, amit tavaly vettünk neki. Aztán, amikor már olyan 10 éves kezd lenni, esetlenül mozog, hiszen aránytalanul megnyúlt. Rengeteg változással jár ez az időszak. Vagyis a növekedés feszültsége jelentkezik. Lehet, hogy ezért nem volt annyira egyértelmű a válasz az arcokon, hogy örülünk annak, ha növekednek a gyermekeink, unokáink. De hát azért tudom, hogy örülünk neki. Viszont látnunk kell, hogy a növekedés feszültsége kíséri végig ezt az időszakot, és azt is mindjárt hozzátehetjük persze, mint egy magunk bátorítására is, hogy a növekedés feszültsége az élet egyik jele is. Vagyis nem szabad megijedni tőle. Nem szabad azt mondani, hogy jaj, ne legyen feszültség, inkább egy centit se nőjön 10 év alatt. Legyen nyugalom. Hanem azt szeretnénk, hogy növekedjen testben, gyarapodjon lélekben, ismeretben, de ez újabb feszültségeket fog szülni. Nos, az élet egyik jele a növekedés feszültsége. De ez így van a gyülekezettel is. Így volt a jeruzsálemi gyülekezettel is, sőt, így volt annak idején a pusztában vándorló Izrael népével is. A gyülekezet növekedése is kívánatos. Gyakran imádkozunk érte. Próbálunk sok mindent megtenni érte, hogy gyarapodjon létszámban a gyülekezet, lélekben, ismeretben, hitben, engedelmességben, szolgálatban is növekedjen. És amikor egy kicsi növekedés van, Amikor egy kicsi gyarapodás van, akkor azonnal megjelennek a feszültségek is. Ahogyan a gyerek nem érzi jól magát a szorító cipőben, a rövidre vált ruhában, úgy a gyülekezet életében is feszültségek jelentkeznek. Az ősgyülekezetről azt olvassuk, hogy növekedett a tanítványok száma, és zúgolódás támadt. Erre mondhatnánk, na szép kis gyülekezet. De ez a természetes. Ilyen zúgolódás bár minél több támadna nálunk is, Magyarországon. Ahol a gyülekezetek növekedése miatt belső feszültségek jelentkeznek. Ami tegnap jó volt, az holnap-holnap után, ha növekszik, gyarapszik egy gyülekezet, nem teljesen jó. Megoldás, módszer, épület és sok minden más. Egy növekvő gyülekezet kinövi a tegnapi ruháját, a tegnapi lehetőségeit. És akkor újakat kell keresni, mert különben a feszültség marad fönt. Nos, a jeruzsálemi gyülekezetben is feszültség keletkezett, zúgolódás támadt, hogy bizonyos csoport tagjai kevésbé részesülhettek az asztalok körüli szolgálatban. Nem derül ki egyértelműen, hogy melyik értelemben kell érteni, de bármelyikben értjük is, érthető és jó, vagyis, hogy a görög nyelven beszélő özvegyeket nem látták el kellőképpen segítséggel, vagy pedig nem engedték őket, hogy ebben a szolgálatban mások felé részt vegyenek. Bármelyik is volt, most a történetünk szempontjából mindegy, feszültség keletkezett. A mellőzöttség feszültsége. A gyülekezeten belül bizonyos réteg nem volt annyira a középpontban. Egy időre mintha háttérbe szorultak volna, mintha elfelejtette volna őket a gyülekezet egésze. És emiatt feszültség keletkezett. Minden növekvő gyülekezetben ez megjelenik. És ezért mondtam, hogy az ilyenfajta feszültség az a növekedésnek, az életnek a jele. És ettől nem kell megijedni, meg kell találnunk a választ rá. Saját gyülekezetünkben is megtapasztalhattuk ma is, de már évek óta. Hiszen az elmúlt másfél évtizedben körülbelül megduplázódott a gyülekezet. Ez azt is jelenti, hogy ami 10-15 évvel ezelőtt még jó ruha volt, módszer volt, elég épület volt, az kinőtt. Az ma már nem elég, nem jó. Ugyanolyan módszerekkel, ugyanolyan eszközökkel, ugyanolyan gyülekezeti struktúrával nem lehet tovább egy kétszer akkora közösséget vezetni, és nem tud problémamentesen élni egy megnövekedett gyülekezet. Amikor még 15 évvel ezelőtt csak 5 kis csoportunk volt, akkor bőven elfértünk épületeinkben. Most, amikor a hittan csoportokat nem számítva is 25 van, akkor lassan közelharc folyik, a megfelelő időpontban legyen terem egyik és másik csoportnak. Feszültségek jelentkeztek. Nem most, már évek óta benne élünk ebben a feszültségben. Ez a növekedés feszültsége. Aztán aránytalanságok is megjelennek, hiszen egy ilyenfajta szolgálatban, egy ilyenfajta életben a gyülekezetünk szolgálatának, életének egyik vagy a másik területére tudunk egyszer, máskor a másikra koncentrálni jobban, és akkor más területek egy kicsit látszólag a háttérbe szorulhatnak, vagy nem olyan fontosnak tűnnek. Másik oldalról túlterheltség jelentkezik, hiszen ugyanannyi ember egy bizonyos idő után képtelen már ellátni a kívánatos szolgálatokat. És mindez feszültséggel jár. Akkor most mit tegyünk? Mondjuk azt, hogy rosszak vagyunk? Mondjuk azt, hogy csupa szeretetlenek vagyunk? Mondjuk azt, hogy baj van a gyülekezetben, mert feszültség keletkezett? Hát ez az örvendetes feszültség. A növekedés feszültsége. Akkor mit tegyünk? Mit tettek az apostolok? Mit tette a jeruzsálemi gyülekezet? Mire láttunk példát Mózes könyvéből? Vagyis mi történt 3000 pár száz évvel ezelőtt, Mi történt közel 2000 évvel ezelőtt, egészen más-más történelmi szituációkban, és mi az, amiből tanulhatunk mi napjainkban? Először is a jeruzsálemi gyülekezetben, ahol zúgolódás támadt, feszültség volt, mindenkit tanítványnak neveztek ezek után is. Nem az volt az első reakció, te nem vagy tanítvány, mert zúgolódsz. Mert feszültség van. Mert valamit szeretnél jobbítani. Hanem tanítványnak neveztek mindenkit, aki Krisztus követő. Ez egy nagyon fontos mozzanat. Mert az egyház története már megmutatta, néha, éppen ahol növekedés volt, elkezdtek szakadozni frakciókra, elkezdtek egymásra mutogatni, egymást kizárni, mert bizonyos dolgokról nem teljesen egyformán gondolkoztak. Bizonyos fölmerült kérdésekre nem ugyanazt a feleletet próbálták adni. Lássuk meg, tanítványoknak nevezi Lukács mindazokat, akik ott, ebben a gyülekezetben ott voltak. Azt olvastuk, hogy azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, nem azt olvassuk, hogy gyarapodott a gyülekezet, némelyek pedig apamunkát folytatva zúgolódtak. Nem mindegy, hogy hogyan nézünk egymásra. A helyzet elemzés első fontos mozzanata, hogy lássam meg a másikban a Krisztus által a testvért. Akkor is, hogyha bizonyos kérdésekben nem értünk egyet. Más megoldást gondolnánk. Aztán összehívták az egész gyülekezetet. A megoldásba bevonják az egész gyülekezetet. Szintén egy fontos mozzanat. Azon érdemes viszont elgondolkoznunk, hogy az apostolok miért várták meg ezt a pillanatot. Hogy tudnilik zúgolódás, morgolódás támadt a gyülekezetben. Miért nem hamarabb utasították a gyülekezetet, hogy válasszatok ki egy szolgáló csoportot, akik az asztalok körüli szolgálatban majd fáradoznak. Ez egy nagyon érdekes pont, és itt érdemes egy picit megállni. Hát nem lett volna jobb, ha megelőzve elébe mennek a dolgoknak. Miért várták meg? Nem olvasunk feleletet, de ha újra és újra végigolvassuk a történetünket, és hogyha az írás más összefüggéseire is odafigyelünk, meg az élet tapasztalataira, akkor azt hiszem, hogy mégis tudunk felelni. Miért nem léptek hamarabb a túlterhelt, a szolgálatban túlterhelt apostolok? Először is talán azért, mert a tagok, mert az emberek a saját tapasztalataik alapján könnyebben meggyőzhetők, mint hogyha valaki egy-két lépéssel vagy öt lépéssel előttük tud menni, és már előre tudja mondani, hogy ennek is ennek ez lesz a következménye, hogy ne kerüljünk ebbe a feszültségbe, megelőlegezve már kezdjük el a megoldást. Nem mindenki lát 2-3-5 lépést előre. Nagyon sokan csak éppen a pillanatot látják, ezért nem szabad bántani őket. Az apostolok részben talán ezért. Vállalták egy bizonyos pontig, addig vállalták a többlet és többlet szolgálatot, ami már a saját elhivatásuk terhére ment, az ige szolgálat terhére ment, amíg a tagok nem vették észre, hogy itt valamit lépni kell. És nem merült föl a közösségből az igény, hogy itt valamit változtatni kell. Mert hogyha már többen fölismerik, akkor könnyebb lesz a változtatás. Mint hogyha csak valaki előre mutatja, hogy ennek ez is ez lesz majd a következménye. Azon nagyon hamar és nagyon sokáig képesek vitatkozni emberek, hogy tényleg úgy lesz-e majd holnap vagy holnap után. De úgy lett. És amikor úgy lett, akkor keresztül. keresik a megoldást. Amikor a gyülekezet tagjai közül egyre többen kezdik mondani, hogy itt valamit változtatnunk kell. Ez a struktúra, ez a szolgálati rend, ahogyan eddig éltünk, ez így nem folytatható. Mert nem fog növekedni a gyülekezet. És ez egy fontos tapasztalat. Ez ma is igaz egyébként. Valamivel könnyebb, vagy lényegesen könnyebb, de akkor sem könnyű. Egy-egy mozzanaton változtatni, ha azt már sokan látják. Nem csak némelyek tudják előre jelezni, hogy itt és itt változtatnunk kellene. A másik, amiért talán az apostolok bevárták, és nem előre, mint egy kijelentésszerűen szervezték, hanem bevárták ezt a helyzetet, az valószínűleg az lehetett, hogyha ők hamarabb jelzik, hogy mi megmaradunk az ige szolgálat mellett és az imádság mellett, ami ránk bizatott, ti pedig választatok magatoknak segítőket és szervezétek meg, hogy az asztalok körüli szolgálat is szépen menjen. Ha ezt hamarabb teszik az apostolok, akkor némiek azt mondták volna, lusta emberek, nem akarnak dolgozni, derogál nekik az asztalok körül szolgálni. És amikor ilyen hangok jelennek meg, amikor némelyekben ez a lelkület erősödik föl, akkor utána ebből nagyon nehéz változtatni. Az apostolok megmutatták, hogy nem esik le az aranygyűrű az ujjukról, hogyha az asztalok körül kell szolgálni. Csak amikor a gyülekezet is kezdte érezni, hogy az ige szolgálat rovására megy ez egész, hogyha az apostolok azokkal a feladatokkal foglalkoznak, amit mi is meg tudnánk csinálni, akkor már sokkal könnyebben vették a útmutatást, a tanácsot és a kérést, ami az a megoldás felé, amivel az apostolok nagy elő is állnak. Vagyis a helyzet elemzés nagyon fontos akkor, amikor a növekedés feszültségében van egy közösség. És bizony nálunk is így van ez. Hiszen ahogyan gyarapodott a gyülekezet, ez azt jelentette, hogy egyre több lett a feladat és a szolgálat. Hatványozottan növekedtek a feladatok. És akkor most mi lesz? Vagy mindent megpróbál néhány ember magára vállalni, amit nem tud egy bizonyos pontnál tovább végezni, mert a fizikai teljesítő képességünk és a szellemi teljesítő képességünk mindannyiunknak korlátozott, és akkor megtorpan a gyülekezet. További újabb aránytalanságok lesznek a szolgálatban. És legfőképpen nem azt végezhetik, ami a feladatuk. Az Efézusi levélben olvashatjuk, hogy például a pásztoroknak, a lelki tanítóknak az a feladata, hogy felkészítsék a szenteket, a gyülekezet tagjait, a Krisztus követésére életüket odaszentelt embereket a szolgálat végzésére. Vagyis azt a fajta speciális szolgálatot kell, hogy végezzék, hogy helyzetbe hozzák a többi hívő embert, szolgálati helyzetbe hozzák, hogy ők is léphessenek. Mondhatnánk, hogy gólpasszt adjanak. Olyan helyzetbe hozzák a másikat, hogy mindazt, amit ő tehet, azt megtegye. Igen, ez is egy szolgálat, és sok energiát igénylő, és sok időt igénylő szolgálat. És valahol nekünk is ebbe az irányba kell mozdulnunk. Hála Istennek! Egyre többen ezt kezdik fölismerni nálunk is. Mi volt a megoldás? Az, amit valaki napjaink egyik teológusa így fogalmazott meg, a gyülekezet vezetésének legfontosabb feladata, hogy hozzásegítse a gyülekezet tagjait, adományaik, képességeik felismeréséhez, és segítse őket, hogy éljenek velük. Nos, hogyan tették mindezt az apostolok? Mi volt a megoldás? Odálltak a gyülekezet elé,
azon gyülekezet elé, ahol már egyre többen fölismerték, hogy a gyülekezet így nem fog tovább növekedni, mert ez az út már így nem járható. Kinőttük ezt a ruhát és ezt a cipőt. És így váltani kell. Nos, amikor már a gyülekezetből jöttek ezek az igények, hogy itt valami feszültség van, valami nincs rendben, de egyre inkább látjuk, hogy nem azért nincs rendben, mert ti apostolok lusták vagytok, hanem azért, mert nem tudtok többet végezni. Képtelenség többet várni tőletek. Itt nekünk is kell most már valamit tenni. Nos, ekkor az apostolok egyik oldalról úgymond felmentést kérnek az addig általuk is végzett asztalok körüli szolgálat alól, hogy teljes energiájukat az ige szolgálatára fordíthassák. És a gyülekezet megadja nekik. És nem azt mondják, hogy mit képzeltek. Így volt tegnap is, tegnap előtt is, ahogy ezt mondaná egy jó református, atyáink idejében is így volt. Miért akartok változtatni? A gyülekezet elfogadta. Azt mondják az apostolok, nem lenne helyes, ha elhagynánk az imádságot, az ige szolgálatot, hogy az asztalok körül szolgáljunk, mert hogy már arra is teljes idő és ember kellene, sőt nem is egy ember kellene. Ezért, másik oldalról, válasszatok magatok közül olyanokat, akik ezt a szolgálatot fogják végezni. Vagyis újabb munkatársak kellenek. Válasszatok magatok közül. Itt, ahogy később mondanánk, a diakónus választásról van szó. A diakónus szó persze az tágabb a Szentírásban, mint ahogy itt az utóbbi évtizedekben a magyar nyelvhasználatban ez beszorult, csupán szeretetszolgálati intézmény munkásra. A Szentírásban lényegesen tágabb, és sok más egyházban is lényegesen tágabb tartalma van a diakónusi szolgálatnak. De most a lényeg az számunkra, válasszatok magatok közül. Mégpedig nagyon érdekes, hogy az zúgolódók közül. Vagyis akik fölismerték, hogy így nem lehet folytatni tovább, ebben a struktúrában a gyülekezet képtelen tovább lépni. Éppen az ige szolgálata akadályoztatik. Nos, azok közül kellett. Hiszen ha megnézzük a neveket, akkor ezek olyan nevek, ahol összetudjuk rakni, hiszen a görögök részéről jött, a görög nyelven beszélő zsidók részéről jött a fölvetés, hogy így nem mehet tovább a gyülekezet élete. És akkor az apostolok azt mondják, akkor választhatok magatok közül, és a gyülekezet kiket választ, nem zsidó származások közül, a gyülekezet zsidó származású tagjai közül, hanem a zsidó származású, de görögül beszélő tagjai közül. A nevek árulkodnak. Ezek a nevek ilyen nevek. Vagyis azok közül, akik fölismerték, hogy ez így nem folytatható tovább, mert a növekedés akadálya lesz. Akik szóvá tették. Őket nem lesöpörték, hogy rossz testvérek vagytok, már még testvérek se vagytok, tanítványok vagytok. És hogyha fölismertétek, akkor gyertek és cselekedjetek. És ez egy fontos dolog. Mert amikor csak kritizál valaki, de a szolgálatban nem akar részt venni, akkor ott szemléletbeli hiba van. Itt találtak olyanokat közülük, akik nem csak a kritikai észrevételt tették meg, hanem készek voltak arra, hogy akkor a javulás érdekében cselekedjünk. Nos, fontos mozzanat ez is. Fontos az is, hogy megvan a feltétele, nem akárkiket lehetett odaállítani. Választhatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Megvannak a kritériumok is, hogy azért kiket választhatok erre a szolgálatra. Hogy utána állítsuk nem ők magukat, hanem a közösség által, ha elfogadottak, akkor állítsuk be ebbe a szolgálatba. Mi az, amit megtanulhatunk mi is. Az előbb olvasott szakaszból, vagy akár a Mózes történetéből is, ahol Mózes is a nép vezetésére hivattatott el, de nagyon sok ügyes-bajos dolog volt, bíráskodó dolog is volt. Gyere és segíts, döntsd el, hogy most a vitatkozásban kinek vagy hogyan van igaza, és Mózes eleinte fölvállalta ezt. Aztán annyira sok ilyen ügy lett, annyira rákaptak az emberek, hogy már hosszú sorban álltak egész nap Mózesnél, hogy gyere és segíts a mi ügyünkben, meg a másik vitás ügyben, és a nép vezetésére nem maradt ideje Mózesnek. És ott is változtatni kellett. Nos, közel másfél évtizeddel ezelőtt, amikor egy elég jelentős változást elkezdtünk a gyülekezetben, nevezetesen, hogy elindítottuk a közösséget a kis csoportos szolgálatok irányába, hogy az öt helyet minél több legyen, mert egy gyülekezet csak akkor lehet nagyjá, ha egyúttal kicsivé is lesz, ahogy idéztem valakit néhány héttel ezelőtt. Csak akkor lehet személyesen számon tartani mindenkit egy sok száz fős közösségben, ha vannak kicsi sejtek, ahol egymás számon tartják az emberek. Nos, a kis csoportok felé való elindulás többek között ezt a célt szolgálta. És ezen az úton elindultunk, erre sokan vevők voltak, partnerek voltak gyülekezetünkben. A gyülekezet növekedésének nagy fölmérések szerint fontos sajátos jellemzője, hogy egy gyülekezet csak akkor gyarapszik létszámban, ha a gyülekezetbe járók, mondjuk úgy, hogy a vasárnapi istentiszteletre járóknak legalább fele hétközben kis csoportos együttléten ott van. Ha lényegesen kisebb ez az arány, akkor nem tud gyarapodni egy gyülekezet. Mert félkarú óriássá próbál válni, és ez sokáig nem működik. Elindultunk tehát ebbe az irányba, ehhez nyilván egyre több segítő is kellett, önkéntes csoportvezető is kellett. Elindultunk ebbe az irányba, és ezen a vágányon, ebben az irányban az ifiknél most előrébb tartunk, mint a felnőtteknél. Hiszen jó pár esztendő eltelt, és egyetlen egy új felnőtt kis csoportot nem tudtunk indítani. Ennek több oka is van, ami most nem tartozik még ide. Kellenek önkéntes munkások, akik erre a szolgálatra fölkérhetők, beállíthatók. De ez azt is jelenti, hogy akkor nekünk pedig őket kell segíteni, hogy ők még több embert elérjenek, mint ahányat mi néhány lelkész el tudunk érni. A kis csoportok, a kis csoportos szolgálat, tehát egy fontos irány volt, és egy fontos eszköz volt a gyülekezet létszámbeli növekedéséhez is. Hiszen van presbitérium, vannak bizottságaink, bár nagyon meg kellene őket erősítenünk, vannak gyermekmunkásaink, vannak hitoktatók, ifivezetők, a táborban csoportvezetők is, ott már felnőtt csoportokat sem mindig lelkészek vezetnek, mert akkor nem vihetnénk el annyi felnőttet a táborba. De itthon ezen a területen gyengék vagyunk. És ez a növekedés egyik akadálya. Gyengék vagyunk. Kevesek vagyunk. Amit a mai igény különösképpen a szívünkre helyezhet, hogy a szolgálatok megosztása az a gyülekezet növekedését jelentheti. És szükségünk van szolgáló csoportokra is, nem csupán Biblia tanulmányozóra, ahogy a múltkor olvastuk, kutatták az írásokat a bérelbeliek, hanem más szolgálatokat végző csoportok erősítésére és gyarapítására is. Vannak ilyen csoportjaink, de több kellene, és megerősítenünk kellene. Mert hiába próbálnak sokan leülni a lakodalmi asztalhoz, és még többen a holnap után, hogyha ugyanolyan kevés emberrel akarjuk kiszolgálni őket, mint a családi ebédnél. Oda elég néhány ember. De hol sokan akarnak részesedni a közösség áldásaiból, hogy sokaknak kell együtt munkálkodni. Ez másképp nem megy. A jeruzsálemi gyülekezet is eljutott arra a pontra, hogy sokan szerettek volna részesedni a gyülekezetnek elérhető áldásokból, de még mindig ugyanaz a kicsi csapat próbálta ezt végezni. És amikor egyre többen felismerték, és zúgolódtak, hogy ez így nem mehet tovább, mert nem megy tovább, akkor az apostolok azt mondták, igazatok van, most már ti is kezditek látni, változtasson. Tessék akkor embereket beállítani, és legyenek olyanok, akik vállalják, és akiket megbíztok, és akiktől elfogadjátok a szolgálatot. Nos, szükségünk lenne nem csak csoportvezetőkre, hanem sok más szolgálati csoportunkra is. Akár olyanokra is, akik a gyülekezeti hivatali ügyvezetésben időnként vannak csúcs menetek, és akkor megszólíthatók lennének, és egy-két óra erejéig el tudnának jönni. Talán lehet, hogy a számítógépnél beírni egy népsort, talán amikor így a tanévet kezdjük össze, vagy 800 levelet szét szoktunk küldeni, az iszonyatos papírmunka, amíg mindezt elvégezzük, elkészítjük, akik akkor megszólíthatók lennének, hogy igen, hogyha ilyen lesz, akkor jöjjön egy telefon, és ha tudok, szaladok, ha nem, akkor egy másik valakit lehessen megkérni, hogy most eljöhet segíteni a gyülekezetnek. Elindult a presbitériumon belül a gyülekezet fogadása Isten tiszteleten, itt a templom ajtókban. Néhány atya kivégzi hűségesen, több kellene. Van a templomnak másik ajtaja is, nem jut oda emberünk. Több kellene, mert hasznos és áldásos szolgálat. Lehetne a templomkertünkből is sokkal több és sokkal szebb. Haladhatnánk előrébb ének és zeneügyben is, ha sokkal többen lennénk hozzá. Haladhatnánk előrébb a diakóniai szolgálatban, a látogatásokban is, ha nem egyszerűen csak a kis diakóniai bizottságunkra maradna minden. Mehetnénk előrébb az istentisztelet gazdagításában is, évek óta mondogattam, de nagy részüket fülekre talált, hogy például egy-egy istentiszteleten elhangozhatna egy-egy nagyszerű vers. Ez kellene egy csapat, akik összeállítják egy évre, összeválogatják az adott verseket, meg egy másik kis csapat, akik ezt szépen el tudják mondani. És akkor ezt szét lehet osztani, és egy évben egyszer vagy kétszer, vagyis nem túl terhelve, mert részt vehetnének egyre többen a szolgálatban. Jó lenne, ha lenne egy kreatív csoportunk, aki plakátoktól kezdve sok minden mást el tudnak készíteni. El kellene jutnunk odáig, hogy legyen egy olyan technikai csoportunk és technikánk, hogyha kell, akkor akár az igehirdetés vázlatát ki tudjuk ide vetíteni. Vagy az ahhoz szükséges egyéb valamit. Mind gazdagítaná a gyülekezetet, de ehhez emberek kellenek. Mert ehhez kevesen vagyunk. Szeretett testvérek, mi lett az eredménye a jeruzsálemi gyülekezetben ennek a feszültségnek? A növekedés feszültségének. Hát nem az, hogy összevesztek. Nem az, hogy kiközösítettek némelyeket, mert szóvá tettek hiányosságokat. De nem is az, hogy némelyek azt mondták, igazunk van, ugye igazunk van, szóvá tettük, de közben egy lépés sem tettek a megoldás érdekében, hanem jó eredménye lett mindennek. De mi kellett ehhez? Szükséges tehát, hogy ez a látás vezéreljen mindenkit. És ott a gyülekezetben ez bekövetkezett. Fölismerték a növekedésről következő feszültségeket, közösen meg tudtak egyezni az előrehaladás irányában, és ez a látás vezérelte a gyülekezetet, e szerint cselekedtek. Ez ma is így van. Ha ez a látás egyre többünk látása lesz, és ezt egyre többen magunkévá tesszük, akkor eljuthatunk oda, amit itt olvastunk, az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Ez lett az eredménye. Nem az, hogy összevesztek, bár volt nézetkülönbség közöttük. Nem az, hogy kialakult egy bíráló csoport, akik mindig karba tett kézzel csak bíráltak, mert ők, nekik ez a dolguk, hanem akik zúgolódtak, akik észrevették a hiányosságot, tessék, gyertek. És egy-egy részt akkor vállaljatok a megadott szempontok szerint. Ma is terjedhet tovább az ige, és a negyedik gyülekezet is növekedhetne, mert megtorpadtunk. Létszámban megtorpadtunk. Legalábbis egy évtizedhez képest. Stagnálunk. Minőségben tudom, hogy előrébb léptünk sok területen. De terjedhetne az ige bennünk, közöttünk és kifele is a város felé, ha egy ilyen látás vezérelne mindannyiunkat. Viszont, ha az ige terjed, ha ez a látás vezérel bennünket, akkor a növekedés újabb feszültségét vetettük el. Mert ha tovább gyarapszik a gyülekezet, újabb feladatok és szolgálatok, mint hiányosságok jelennek meg. Ez törvényszerű. Ettől nem szabad megijedni. Erre keresni kell a megoldást és a választ. A jeruzsálemi gyülekezetben jó eredménye lett a növekedés feszültségének. Vettek nagyobb cipőt és nagyobb ruhát. És nem pedig azt mondták, hogy nem szabad a gyermeknek növekedni, elég sokan vagyunk már a templomban, most már ne jöjjön ide több ember. Nekünk is meg kell keresnünk azt a módot, hogy több ember között többen többet tudunk szolgálni. Amen. A 297. dicséret, 297. dicséret, 7., 8. és 9. versét énekeljük. Te vagy az Ura választott népednek. Azokat. Vagy semmit sem tettünk. Hálát adunk a keresztény barátaink, házi testvéri találkozások, kis csoportjaink és az együtt végzett szolgálatok által adott áldásaidért. Segíts szentelkeddel, igéddel, hogy a gyülekezetünk növekedésével keletkezett aránytalanságokat, hiányosságokat, feszültségeket közösen szeretetben tudjuk feloldani és megoldani. És segíts lelkeddel, hogy egyre többen keressék, ismerjék fel, és végezzék a nekik készített szolgálatukat. Segíts igéddel, hogy egyre több szolgáló csoportunk, munkaközösségünk legyen. És segíts szentelkeddel, hogy testvériesen egymást kiegészítve szolgálhassanak sokan. És segíts, Urunk, hogy lelkészeink minden erejüket a tagok szolgálatra való felkészítésére fordíthassák az ige szolgálatában. Könyörgünk, hogy az így növekedő, szolgáló gyülekezetünk áldásul lehessen felbojdult nemzetünk életében. Könyörgünk, hogy az előttünk járt nemzedék szabadság szeretetének jó példája is lelkesítse mai nemzedékünket. Így könyörgünk hazánkért, népünkért határon belül és azon kívül is. De könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik mindezek közepette az élet gondjaival vannak elfoglalva, vagy éppen beteg ágyon fekszenek, vagy szívükben friss gyászt hordoznak, hogy megtapasztalhassák gyülekezetünkben is vigasztaló szeretetednek erejét és hatalmát. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy a Te üdvözítő gondolatod, terve, akaratod szerint munkáld közöttünk bennünk is a növekedést, és hogy a növekedés boldogító feszültségében élhessünk. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.